Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
114, 115, 116,
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Tudták önök, hogy a méhek milyen fantasztikus rendben működnek, és mennyire képesek alkalmazkodni folyamatosan a természethez, és valójában ez a túlélésük záloga. Azt mondja Hegyi József méhész, hogy talán érdemes lenne tanulnunk is belőle. Szeretettel köszöntöm önöket, Görög Mása vagyok, a mai műsor vezetője és szerkesztője, és nyilván nem véletlenül emelgettem a méheket, mert hogy a mai műsor első beszélgetése az pont Hegyi Józseffel készül. Az új könyve kapcsán és a méhekről, illetve a mézről fogunk beszélgetni. Aztán koncertre is fogom önöket invitálni, az Urbanák éjszakájára. Beszélgetni fogunk arról, hogy miért fontos az öntözés, illetve hogy lehet precíziós öntözéssel rengeteg vizet spórolni, és sokkal hatékonyabban öntözni. Aztán megtudjuk, hogy a Vaszláv Felcsák Alapítvány hogy működik, és milyen koncertet szervezett a számunkra, illetve Pink Floyd hívők figyelem, mert a Keep Floyd koncertet fog adni június 7-én a Várkert Bazárban. Szóval öntözés, természet, kultúra, mindenről szó lesz a mai műsorban. Hallgassák szeretettel! Pont azt az időszakot éljük, amikor már megjelentek a méhek körülöttünk, úgyhogy nálunk is itt elég sok mész. Méh szokott berepülni az ablakon, persze darazsak is, meg mindenféle más egyéb rovar, és ahogy elnézem itt a környéken, egyre több az úgynevezett méhlegelő, tehát nem csak füvet ültetnek az emberek a kertjükbe, hanem kifejezetten olyan virágokat, ahol a méhek jókat tudnak legelni valójában, tehát összetudják gyűjteni a virágport. Ez azért is nagyon fontos, mert ahogy megtudtam Hegyi Józseftől, aki apiterapeuta méhész, ez egyáltalán nem természetes már az egész világon, hogy a méhek rendesen be tudják gyűjteni a virágport, be tudják porozni a virágokat, mert hogy nagyon sok helyen már az embernek kell beporozni a méhek helyett, hiszen a méhekből egyre kevesebb van. Talán éppen emiatt 1994-ben, amikor már látták, hogy a méheknek milyen fontos szerepük van az életünkben, április 30-át a méhek világi napjának nevezték ki. Szóval beszéljünk egy kicsit a méhekről, aztán természetesen a mézről, mert azért ne feledkezzünk meg arról, hogy a méznek és a propolisznak, a virágpornak, a méhméregnek, szóval bármi, ami a méhekhez köthető, hihetetlenül fontos szerepe van az életünkben. Szeretettel köszöntöm Hegyi Józsefet, köszönöm, hogy itt van.
Szeretettel üdvözlöm én is, önt is, és a kedves hallgatókat is, és nagyon köszönöm a meghívást. Igen, ugye szívem, lelkem a méheké, szoktam mondani, én méhek között nőttem fel, mert ugye hogy a szüleim révén én ebbe belenevelkedtem ebbe a tevékenységbe vagy szakmába, és akkor én ezt tovább vittem, mint családi hagyományt. És valóban tényleg nem olyan rózsás a helyzet, mert a legkülönbözőbb problémákkal nézünk évről évre szembe. Magának ennek a méhek napjának, ugye, ahogy ön is mondta, több funkciója is van. Elsősorban az, hogy ne csak haszonállatként, már úgynevezett haszonállatként nézzünk rájuk, hanem olyanokként, akitől nagyon is függünk. Van ez a mondás, amit már nagyon sokszor hallhattunk is, és talán Einsteinnek tulajdonítják, én magam nem tudom, hogy valóban így van-e, hogyha a méhek kipusztulnának, akkor az bizony az emberiség csak talán 2-3 évvel élné túl. És nem is az a kérdés, hogy ez igaz-e ez a mondás, hanem az, hogy időben fölismerjük-e azt, hogy tennünk kell, cselekednünk kell. Mert tulajdonképpen a táplálék növényeinknek közel 2/3-át a méhek porozzák meg, illetve hát ugye vannak más porzósok is, nem csak a méhek, de nagy részét úgy mondom, hogy a méhek porozzák meg. És valóban évről évre egyre nagyobb kihívás a túlzott vegyszerezés, ugye a szárazság, ami most megint itt kacsingat ebbe a szezonba is ránk, hát hiszen már el is kezdődött, mert látjuk, hogy már ugye a hírekben is szinte naponta halljuk, hogy szárazság van. Esik ugyanaz eső, de olyankor lezúdul és elfolyik a nagy része, nem nagyon tud hasznosulni, mert olyan hatalmas mennyiségű víz hullik le, hogy aminek egy része hasznosul, a többi pedig sajnos elfolyik, bár hallani azt is, hogy most már azért vannak intézkedések, hogy ezeket a vizeket megtartjuk, és majd utána tudjuk hasznosítani.
Ugye ahhoz, hogy mi is mézhez jussunk, meg ahhoz, hogy a növényeket be tudják porozni, ahol arra van szükség, hogy az ember támogassa a méhek munkáját, hogy így mondjam.
Igen.
Mert ahogy önnél pont olvastam, gyakorlatilag a házi méhek most már nélkülünk nem nagyon tudnának fennmaradni.
Igen, az latinul úgy mondjuk, hogy apis mellifera, ez a házi mézelői. Sajnos olyan problémáktól kell megvédeni őket, amiknek ők önmagukban nem ellenállók. A legfőbb ellenségük az atka, nevezetű kis élősködő, ami tulajdonképpen annyira elszaporodott, hogy ha nem védi a méz, akkor tulajdonképpen egy éven belül összeomlik a család és elpusztul. Tehát valóban a méhészek nélkül így nem tudnak túlélni. Az előbb említette, hogy milyen a helyzet. Ugye vannak már bizonyos országok Ázsiában, ahol az emberek fára másznak, és ők porozzák meg a növényeket, annyira nincsenek ott azon a területen méhek. Szerencsére itt nálunk Európában, itt Magyarországon, Európában azért a méhsűrűség még viszonylag nagy, de a probléma ugyanúgy adott, ugyanúgy küszködünk a szárassággal, megtalálni a megfelelő nektárforrásokat, azokat a legelőket, amik nincsenek túlvegyszerezve. Szóval nem könnyű, és ugye mindig oda kell rá figyelni, hogy a legjobb kondícióba tartsuk a méheinket.
Ugye akkor, amikor az ember elülteti ezeket a kis méhlegelőket, vagy kevésbé nyírja a füvet, hogy egy szárazságnak sem tesz túl jót, hogyha túl gyakran nyírjuk a füvet, ezzel segítjük a méheket. De mi az, amit még lehet tenni? Mert ugye látjuk, hogy az időjárás folyamatosan változik, csak úgy, mint minden más élőlény, a méhek is ki vannak ennek téve.
Igen, ugye ők is, most szerencsére csak egy kis mellékgondolat, ugye most éppen az akác virágzik, úgyhogy ez Kánaán a méheknek, és hál' Istennek az idő is azért eléggé kedvez, bár elég esősen, hűvösen indul, de most így a végére itt legalábbis nálunk a nyírségben szépen kialakul az időjárás, meg úgy szépen hordanak is. És ahogy ön is a felvezetőben elmondta, tehetünk, ha nem is túl nagy dolgot, de ezek a kis apróságoknak tűnő dolgok nagyon sokat segítenek nekik. Lehet már kapni gazdaboldokban speciális keverékeket, virágkeverékeket, amik virágportadó és mézelő növényeket adnak, és ugye a kertünk egy kis részébe, hogyha leválasztunk egy területet, ezeket elvetjük és öntözzük, ez nagyon nagy segítség, mert ugye vannak a hordásmentes időszakok ezek, mert az időszakokban ugye a méhek nem tudnak gyűjteni, ugye ilyenkor mi méhészek adunk nekik plusz táplálékot, ez nagyon nagy segítség, ugye természetes virágport tudnak hordani, akár egy kis mézet is, és még van egy ilyen kis apró figyelmesség, amikor kis itatókat teszünk ki nekik, mert főleg a nagy szárazságban ők is megszomjaznak, és nagyon nagy szükségük van a vízre. És ilyen kis itatókat, kis gallyakkal, kis kavicsokat teszünk bele, az nagyon nagy segítség, és tényleg úgy tűnik, hogy hát ez nem annyira nagy dolog, de igenis, hogyha ebben ezt minél többen csináljuk, akkor ez egy nagyon nagy segítség, hogy ez így kiterjed
mindnyájunkra. Ennyi méhel dolgozik? Hány családja van? Vagy
nekünk családi méhészetünk van, ugye a testvérem is főállásban ezt csinálja, mi ketten. Hát ilyen 300 plusz családunk van, szoktuk mondani, hogy nagy család.
Na, hát tényleg nagy családosok, igen.
Igen, de múltkor éppen kiszámoltam, nagyjából ugye, hogy hány méhecskéd van, és hát ugye ilyenekor olyan 50-60 ezer méhecske van a mi kaptárrendszerünkben, és ugye 300, ez olyan 15 millió munkatársat jelent, úgyhogy
ó, hát nem sokan dicsekedhetnek ennyivel.
Igen, nem sokkal, igen. Lépással szoktam ezt megjegyezni.
Olvastam önnél, hogy ugye hivatkozom arra, amiket itt ön ír, mert hírlevelére is fel vagyok hivatkozva meg, ugye most megjelent ez a könyv, hogy gyakorlatilag, amikor a méhek a különféle növényekkel találkoznak, akkor megváltozik a viselkedésük. És erről az jutott eszembe, hogy amikor az ember, nem tudom én, alkoholt iszik, akkor agresszívebb lesz. Ugye ő mondta, hogy például a percétől agresszívebb lesz, vagy amikor az ember valami édeset eszik, akkor a hangulata változik, tehát a méhek is úgy reagálnak az ételre, vagy a saját nedűjükre, hogy attól függően, hogy ez hogy hat az ízlelő bimbójukra, attól hat a karakterükre is, vagy az aznapi viselkedésükre?
Talán ennyire mérható tanulmányt nem végeztek velük, de nagyon érdekes, hogy én is megfigyeltem a sok-sok évtized alatt, meg hát méhésztársak ezt meg tudják erősíteni, hogy a repce virágzáskor fokozottan ingerlékenyek, ugye az egy nagyon intenzív, olyankor ugye elkezdődik az év, az első nagy nektárforrás, illetve virágporforrás, a gyümölcsök után a repce, és olyankor ugye mennek és gyűjtenek, és olyankor, hogyha a közelébe megyünk, nekünk méhészeknek is teljes védőfelszerelést kell használnunk, mert tényleg vadak, olyankor vadak. Erős az illata is a magának a repcének, főleg amikor már érik, hogyha megyünk például az úton, és ilyen repcetáblák mellett megyünk el, akkor lehet is érezni, hogy olyan erős, jellegzetes illata, vagy talán szaga is van. És akkor ez egy picit így irritálja méheket. Egyébként mindig ilyenkor szokott ilyen, hát mondjuk egy picit ilyen szenzáció hajhász hírek lenni, hogy méhek támadták meg. És az általában azért van, mert ugye itt a repce időszakában szokott lenni, mert ugye ilyenkor alacsonyan járnak a méhek, hiszen ugye a röp magasságuk a repcéhez igazodik, és hogyha valaki belekerül a röp magasságukba, vagy az útjukba, akkor sajnos ebben az időszakban hajlamosak megtámadni, vagy akár megszúrni. Tehát érdemes elkerülni, főleg amikor fotózkodunk szép repce táblába, akkor ilyenkor számítani kell erre, hogyha mély állomány van a közelben, akkor kellemetlenségbe tudunk kerülni, vagy hát egy fájdalmas találkozás tud lenni. És hát arról nem is beszél, hogyha valaki allergiás, akkor ott azért komoly problémák lehetnek. Tehát ilyenkor körültekintően kell eljárni, amikor repce tábla közelébe vagyunk. Ők egyébként csak a dolgokat végzik, ilyenkor viszont azt tudni kell, hogy allergiás, vagy bocsánat, ilyenkor egy kicsit agresszívebbek, És amit még ön említett, valóban, hogyha valaki dezodort használ, vagy erős ilyen parfümöket, akkor az is egy picit így irritálja őket. Olyankor hajlamosak egy picit idegesebbek lenni. Úgyhogy ezekre oda kell figyelni. Nem is használunk úgymond ilyen parfümöket, ilyesmit, amikor méhészetben vagyunk, mert ez problémát tud okozni.
Ugye az a virágpor, amit a méhek összegyűjtenek, és amiből aztán majd a méz lesz, a különféle virágmézek, azok hordozzák azt a tulajdonságot, amit a virág hordoz, illetve hát a méhek azzal, hogy mézet gyártanak, még hozzáadják azt, hogy ez egy nagyon erős, kvázi antibiotikum is lesz ezzel a történettel, de hogy egész más hatása van mondjuk egy akácméznek, vagy egy hásmaméznek, vagy ahogy említettük most a repceméznek, és hát egész más ízük is van, hogyha az ember így egymás után kóstolgatja őket, a színük egészen más. Én mindig el vagyok varázsolva, amikor így állok egy ilyen méhes pult előtt, és akkor látom, hogy az áttetsző sárgától egészen a sötét barnáig vannak a mézek, attól függően, hogy milyen növényből készültek.
Igen. Pontosan így van, ahogy ön is mondja, a gyönyörű mézek vannak, gyönyörű magyar mézek vannak. Hát ugye a büszkeségünk, ami hungarikum is, az az akácméz, ugye gyönyörű aranysárga, szokták mondani, hogy a napfény aranya. Ez gyönyörű, szép méz. Nagyon kedvelt egyébként a külföldön is, talán ezt viszik a legjobban, pont amiatt, hogy sokáig folyékony marad, gyönyörű a színe, és hát ugye maga az érzékszervi leg is nagyon élvezetes méz, nagyon, nagyon finom, aromás, kellemes méz. És minden méz annak a virágnak a jótékony hatását hordja magába, illetve azt fejti ki, amilyen növényről hordták a méhek. Például egy hásmézben ugye az a gyógyító vagy jótékony hatása, mint például egy hásfatejának, ugye légúti problémákra, különböző légúti panaszokra nagyon-nagyon jó. Akkor ott van a repceméz, amit az előbb éppen emlegettünk, az pedig kimondottan ilyen gyomorpanaszokra, refluxos panaszokra szoktuk javasolni. Nem azért, mert lúgosít, hanem hogy olyan beltartalmi összetevője van, ami kimondottan jó erre a problémára. Akkor ott van az akászméz, az is gyomorpanaszokra, vesebántalmakra nagyon jó. És amit említett ön is, a sötét mézek, ez itt Magyarországon jellemzően a gesztenye mézet említeném meg. Ezek a sötét mézek is nagyon magas ásványi anyagtartalommal bírnak, és rengeteg jótékony hatásuk van. Nagyon finomak, különlegesek. Van még olyan, hogy mézharmatméz, ami is egy sötét, illatos, aromás méz, ennek is nagyon magas az ásványi anyagtartalma, és a legkülönbözőbb problémákra, a legkülönfélebb problémákra szoktuk javasolni. Így röviden ennyit tudnék elmondani a magyarországi mézekről. Persze van még a napraforgó méz, ami itt nagy területen szoktak vetések lenni. Ez egy picit ilyen karcosabb méz, de ez is kedvelt méz. Ez a vegyes méz kategóriába tartozik, és ezt is tejába vagy egyéb más sütemények ízesítésére szoktuk használni. Tehát ez is egy elég egész kellemes méz. Ugye mindenkinek megvan az, amit ő szeret, és akkor tud belőle csemegézni.
Ugye az elején említette, hogy a vegyszerezés az nagyon nagy gondot jelent a méhészek számára, illetve a méhek számára. Mit lehet ezzel tenni? Mert ugye az ember nyilván próbál méhészektől venni mézet, biztos, hogy a méhész megpróbál arra odafigyelni, hogy olyan területen engedje ki, de hát nem lehet, hát még tudjuk, hogy még a biotermékekben is átcsurog a földbe az a permetanyag, amit esetleg
Igen.
a szomszéd vagy a harmadik szomszédnál használt, akár a levegő meg aztán végképp viszi.
Igen. Nagyon jó a kérdés, ugye vannak bioméhészek is, amiben valóban a bioméhészeteket ugye nem is általában azt különböztetném a nem biótól, hogy hogyan kezeli a méhész. Ugye megvannak az engedélyezett védekezőszerek, hogyan kell a lépeket cserélni, stb. Ebben nagyon annyira nem is szeretnék belemenni. De hogy hogyan lehet ez ellen nekünk, mint méhészeknek védekezni? Hát nem könnyű. Az az igazság, hogy nem könnyű. Azt tudni kell, hogy a méhek az általuk hozott nektárt, ők még megszűrik, átszűrik. Tehát végül is, amit behoznak mézet és be tudnak gyűjteni, az tulajdonképpen az emberi fogyasztásra alkalmasnak minősíthető. Szoktam némi iróniával mondani, hogy amit ők túlélnek, az nekünk emberek, hogy ez a pici test túlél, ez nekünk nem igazán ártalmas. Inkább ugye, amiket szoktak mézekbe vizsgálni, azok a szermaradványok, amiket ugye esetlegesen a méhész használhat, ugye az atkavédelemre, egyebekre, azok kimutathatók, azok a veszélyesebbek. Tehát ugye a méhész, aki odafigyel arra, hogy hogyan végzi a feladatát, mindig tudja azt, hogy hordásmentes időszakban védekezünk, tehát még véletlenül se érintkezzen a mézzel, és igyekszünk mi is mindig megnézni azokat a vándorhelyeket, ahol lehetőleg már évek óta ismerjük a gazdákat, és tudjuk, hogy ott megfelelően és időben és megfelelő módon van használva a növényvédelem. De ettől függetlenül ez az egy kihívás folyamatosan. A méhek 5 kilométeres körzetben elrepülnek, és ugye van, amikor már nem tudjuk, hogy esetleg hová tudnak menni.
Ugye tudjuk, hogy a méznek milyen jótékony hatásai vannak, de nem csak a méznek, hanem az összes méh által gyártott, vagy hát terméknek, tehát, hogy ott van a virágpor, ott van a propolisz, a méhméreg, tehát ősidők óta használják, az én nagymamámnak az ilyen egészen varázslatos méz vaj keverék kréme volt az, amivel gyakorlatilag egész gyerekkoromban kentek, és soha semmi nem történt velem, semmi nem fertőződött. Tehát pillanatok alatt elmúlt, tehát hogy a népi gyógyászat nagyon régóta használja mindenre a mézet. Mennyire használjuk most mi, és mi az, amire oda kell ilyenkor figyelni?
Igen, hát mondhatjuk, hogy évezredek óta megfigyelte már az emberiség, hogy a méhészeti termékek, ugye kezdve a mézzel, de ugye ide tartozik a virágpor, a propolisz, a méhméreg, ezek nagyon-nagyon jó hatással, jótékony hatással vannak az emberi szervezetre. És maga a virágpor, egy pár szót hadd említsek róla, az egy ilyen nagyon szuper táplálék, szokták divatosan ilyen szuperfoodnak is nevezni. Tényleg benne van minden, ami az élethez szükséges. Vitaminok, ásványi anyagok, nyomelemek, tehát nagyon-nagyon értékes táplálék kiegészítő. Szoktam mondani, amikor az ember ezt fogyasztja, én magam nagy rajongója vagyok, ez egy ilyen vitaminbombának is megfelel, energetizálja a szervezetet, tehát nagyon-nagyon jól tud hasznosulni az emberi szervezetben. Ugye a mézeknél mindig azt szoktam javasolni, hogy termelőt válasszunk, megbízható termelőt, vásároljunk mézet, akit tudjuk, hogy nem. A méhészek túlnyomó része, vagy a nagy többséget becsületesen méhészkedik és nem trükközik, úgyhogy minden területen meg lehet az a méhész, akitől tudunk vásárolni. Tehát ott megválasszuk ki azt, amit nekünk jó, finom és jól bevált az eddigiek folyamán. És akkor tovább haladva, hogy a virágport szoktam javasolni akár erőllétfokozásra, vagy energetizálásra, vagy egyszerűen csak táplálék kiegészítőként, vitaminok bevitelére, mert nagyon hasznos. A méhek is ezt használják, ugye magához a fiasításhoz, illetve a szaporodáshoz is a virágpor egy elengedhetetlen méhészeti termék.
Frizsiderben kell tartani? Tehát, hogy ezt hidegen kell tárolni?
Kettő módja van a virágpornak, ugye méhésztársaktól függően. Amit általában a piacokon látunk, az a szárított formája, ami nagyon-nagyon jó az is. De van a úgynevezett nyers virágpor. Én ezt azért szeretem jobban, mert a beltartalmi értékei ugye jobban megmaradnak, hogyha nem szárítjuk meg őket. És ennél bizony, amit ön is mond, ezt frigiderbe, fagyasztóba tároljuk, igen, mert ugye ennek magas a nedvességtartalma, és hamar megromolhat. Persze érdemes, ha szárítottad is hűvös helyen tárolni, vagy akár hűtőszekrényben, viszont a nyers virágport azt pedig fagyasztani kell.
Úgyhogy tehát minden nap a fagyasztóból veszi ki az ember azt az egy kanalat, amit
igen.
Tesz aztán?
Igen, de és nagyon érdekes, hogy a virágpor nem fagy össze. Tehát ne úgy képzeljük, hogy berakjuk, benn van a fagyasztóba, és majd az egy ilyen nagy tömb, hanem nem ugyanolyan granulátumok. Bele lehet a kanalat nyugodtan bele lehet üríteni, és akkor így el tudjuk fagyasztani. Úgyhogy így minden. Egyébként, ha néhány napig kivesszük és sima hűtőbe tároljuk, akkor sincsen semmi baja. Van, aki munkahelyre viszi be magával, és akkor szoktam mondani, hogy szedjen egy ilyen kis edénykébe, egy kis műanyag edénybe, néhány napra valót, és akkor azt mondom, el tudja fogyasztani nyugodtan. Igen, a propolis, hát ez egy csodálatos termék. Hát mindegyik az, de ez szoktam mondani, hogy ez a természet egyik legerősebb antibiotikuma. Maguk a méhek is fertőtlenítésre használják a kaptárban, illetve átragasztásra. Ez egyébként a nyár-nyír füzeknek az a gyantás. Nem tudom, láttam-e már, mikor van, mondjuk a nyárfa rügybe van, és ilyen ilyen csillogó, ilyen zsíros
Igen.
dal van bevonva. Na ez is a propolisz, és akkor a méhek ezt összegyűjtik, és beviszik a kaptárba, és akkor ezzel fertőtlenítik. Az egész kaptár ki van kenve propolisszal, illetve ragasztóanyagként is használják, fertőtlenítő anyagként, és ugye ezt már nagyon régóta megfigyelték az emberek is, hogy ha különböző problémák vannak, legyen az akár vágás, sérülés, nagyon szépen fertőtleníti, csökkenti a vérzést, vagy hogyha belsőleg használjuk, akkor a légúti problémákra nagyon jó, torokgyulladásra, vagy akár a belső szervek gyulladására is hatékonyan tudjuk használni. Tehát a legkülönbözőbb gyulladásokat tudja csillapítani, kezelni. Szoktam mondani, hogy minden háztartásban lenni a propolisznek. Ha valami nekünk nálunk történik, akkor mindig rögtön a feleségem megkérdezi, propoliszt tettél rá? Bármi kis sérülés történik, úgyhogy tényleg egy csodálatos anyag.
Ennek két formáját is ismerem, az egyik az, amikor alkoholba teszik, a másik, amikor valamilyen olajos
Igen, van a,
tartóba.
igen, az alkoholos az talán elterjedtebb. Az alkoholmentes az gyerekeknek vagy olyanoknak, akik nem bírják az alkoholt. Mind a kettő nagyon jó hatékonyságú. Én ugye a hagyományos alkoholosat nálunk az kellendőbb, de nem szeretném a másikat sem egyáltalán leértékelni, mert az is ugyanúgy ki tudja fejteni a hatását. Ez emiatt van, hogy olyanok is tudják fogyasztani, akik éppen nem tudnak alkoholt fogyasztani, vagy a gyerekek is tudják a jótékony hatásait élvezni.
És akkor ugye említettük a méh mérget, ami ugyan méreg, de azért mégis jótékony hatása van.
Igen, a méhmérgek sokszor szokták mondani az emberek, hogy úristen, az nagyon, igen, valóban kellemetlen a méhszúrás. Hadd mondjuk egy érdekességet, nem tudom, hogy igaz-e vagy nem, de több helyen is olvasni, hogy Mátyás királyunknak is a köszvényét ezzel kezelték. Hát ugye abban az időben főleg az uraságok rengeteg vad húst, belsőséget ettek, és ezt tudjuk, hogy a húgsavat, a purit ez eléggé fölnyomja, és az, ha kikristályosodik az ízületekben, az ördögi fájdalmat tud okozni, és talán őt is ezzel kezelték annak idején, hogy aztán milyen sikerrel, arról már nem szól a történet. De visszakanyarodva ide a jelen időbe, ilyen nagyon sok felhasználása van, általában mozgásszervi problémáknál tud segíteni, serkentő hatása van, vérkeringést serkentő hatása van. Vannak termékek, amikben ha bele dolgozzuk, akkor a legkülönbözőbb problémákba tud segíteni. Nem szabad tőle félni. Persze, hogy nyilván az allergiásoknak abszolút figyelmet igényel, tehát akik mészúrás allergiások, természetesen azoknak nem ajánlom ezt a terápiát, mert ugye az súlyos következményekkel tud járni. De egyébként pedig nagyon nagy sikerrel alkalmazunk mi magunk is a különböző termékeinkben a hozzánk fordulóknak.
Ugye látjuk, hogy a méhek gyakorlatilag a hétköznapi életünkben folyamatosan velünk vannak, hogyha egy kanál mézet teszünk a teába, vagy hogyha megfázunk, esetleg reggel propolisszal vagy virágporral kezdjük a napunkat. Úgyhogy biztos, hogy nekünk is vigyáznunk kell a méhekre, és hogyha tudjuk, akkor támogassuk őket. Rengeteg izgalmas dolgot mondottál, nyilván a műsoridőnk is azért elég véges. Viszont megjelent egy könyve, ez nyilván nem az első könyve, vagy ha láttam, akkor külön a virágporról is van könyve, a
Igen.
propoliszról, a különféle termékekről, de ez itt most a méhekről, és a méhek természet adta kincsei. Ennek a könyvnek a címe. Mi az, ami ebben a könyvben szerepel?
Tulajdonképpen itt egy belesűrítettem, mondhatom szinte minden tudományomat, persze ez ilyen sűrített formába. Többi könyvemben részletezem bővebben azokat a részeket, amik itt benne vannak. Ugye nagyon szeretem megosztani a tudásomat az emberekkel, ugye a hírleveleimben is. Szeretem elmondani, hogy mi hogyan van, hogyan nyerjük azt, mire jó, hogyan használjuk. Tehát így szeretem ezeket megosztani így az emberekkel. Magában ebben a könyvben ez egyébként egy kis üzenetet is hordoz, mert ugye én sok év alatt megfigyeltem azt, hogy a méhek, mint faj egyébként már majdnem 100 millió éve itt vannak a bolygón, és már túléltek annyi mindent, mindenféle világvégéket, égszakadás, földindulás, és még mindig itt vannak, vajon mi lehet a titkuk? És ahogy így éltem közöttük és dolgozom közöttük, rájöttem, hogy a titkuk mindig is ott volt előttem, ami nem más, mint a szorgalom, amit sokszor szoktuk emlegetni, hogy szorgos, mint a méhecske, a kitartás és a szervezettség. Tehát az a közösségi munka zseniális megszervezése, a másik pedig a természettel való összhang. Tehát fantasztikus megfigyelni, hogy az életformák a természetben, ugye itt most a méhekről beszélünk, például, hogy a méhek, hogy milyen bőségesen jutalmazzák egymást ezek az életformák. Például a méhek kapnak nektárt a fáktól, ugye a fának alapvetően nincsen szüksége nektára, de ugye ezzel csalogatja oda a méheket, és a méhek kapnak nektárt, és cserébe megporozzák a növényeket. Hogy ez így, ez az üzenete a méheknek, hogy értsük meg, hogy sokkal nagyobb összhangban kell, föl kell ismernünk, hogy sokkal nagyobb összhangban éljünk a természettel, mert a túlélésünk